Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, eljöttünk újra a te hajlékodba, hogy imádjuk a te hatalmas nevedet, és segítségül hívjunk téged, mert a te igédben mondtad, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik, megtartatik az ítéletben, a kárhozatban, megtartatik az örök életre. Urunk, köszönjük te neked, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, mert te kijelentetted magad. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy te vagy a világ világossága, és mi nagyon vágyunk arra, hogy lássunk minél többet világosan, nem csak testi szemeinkkel, hanem hitünkkel, lelkünkkel is. Kérünk azért, és esedezünk a te szent lelkedért, hogy az ő világossága sugározza be a mi szívünket, és kérünk téged, hogy ajándékozz meg bennünket a veled való közösséggel, hogy megértsük azt, amiről beszélni akarsz velünk. Vedd el testi fáradtságunkat, figyelmetlenségünket, szétszórtságunkat, és kérünk, hogy te állj a középre ma este is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét újra János evangéliuma 9. fejezetéből olvasom. A János írása szerinti evangélium 9. fejezetének ma este az első 5 versét fogom elolvasni. Így szól Isten igéje, János evangéliuma 9. fejezetének első 5 versében. És amint eltávozott, tudnilik Jézus, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezék őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felel a Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Még e világon vagyok, a világ világossága vagyok. Kedves testvérek, ennek a hétnek a fő témája, fő gondolata, hogy keressük az élet értelmére adott, a nagy kérdésre adandó választ, mégpedig az Isten válaszát, mi az élet értelme, hiszen ez minden idők emberének az egyik legnagyobb kérdése, a mai kornak is ez egy nagy kérdése, mert sok embert foglalkoztat. Azonban ez a kérdés azért foglalkoztat sok embert, mert nem látja az élet értelmét. Tegnap már elolvastam ezt a történetet, hogy Jézus találkozik egy vakon született emberrel, aki születésétől fogva vak volt, és elmondtuk, hogy az ilyenfajta életre mondják azt, hogy értelmetlen élet. Nincs értelme az életének, hogy vakon született. Elmondtuk azt, hogy nem csak a vakon születettnek, hanem minden embernek, aki a földre születik, az egyik legnagyobb fogyatékossága az, hogy nincs perspektívája, nincs jövőképe, nem látja az élet értelmét. És mindez mindaddig így van az életben, az ember életében, amíg nem történik meg egy csoda. Az a csoda, ami ebben a bibliai történetben is felragyogott, talán már az este is, hogy tudnilik, valaki megkereste ezt a vakon született embert, és ez Jézus Krisztus volt, aki belépett az életébe. És ahogy látni fogjuk, a későbbiek során is, ahogy Jézus belépett ennek az embernek az életébe, ahogy létrejött ez a hatalmas, csodálatos találkozás, ez a személyes találkozás Jézussal, egy új perspektíva nyílt meg ezelőtt az ember előtt. És Isten azt akarja, hogy valamennyien fölismerjük egyszer, ha még nem ismertük volna fel, hogy az ember életének van egy nagyon nagy fogyatkozása, az, hogy mi elveszítettük azt a valakit az Éden kertjében, aki minden teremtménynek, minden ember életének az értelmét adja, elveszítette az ember Istent, elveszítette Jézus Krisztust, és mindaddig, amíg valaki meg nem találja, valaki nem találkozik ezzel a Jézussal, addig azt kell mondjuk, Isten felől nézve, hogy az életének nincs semmi értelme. Értelmetlen élet. Mert mi úgy lettünk teremtve, eredetileg úgy lettünk teremtve, hogy a mi életünk értelme csak Isten felől értelmezhető, a vele való kapcsolat felől értelmezhető, nélküle nincs értelme az életünknek. A mai igében arra szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy érdekes, hogy Jézus meglátja ezt a vakon született embert, de még mielőtt egy szót is váltana vele, előjönnek a tanítványok, Jézus tanítványai, akik ott vannak vele. És a tanítványok feltesznek Jézusnak egy kérdést, amikor látják ezt a vakon született embert, és a kérdés így hangzik, ahogy hallottuk, hogy Mester, hát mondd meg nekünk, itt van ez a szerencsétlen ember. Hát mi ennek az oka, hogy ez ilyen szerencsétlenül született? Ki vétkezett? Ez követett el valami nagy bűnt? Vagy a szülei követtek el valami nagy bűnt? És ez a kérdés, amit feltesznek Jézusnak, ez azt árulja el, hogy nem csak a vakon született emberrel van probléma, hanem a tanítványokkal is. A tanítványok sem látnak valamit. A tanítványok sem értik egészen még az élet értelmét. Pedig ők ott vannak Jézussal. Kiderül, hogy ők is fogyatékosok. Ezek a tanítványok is fogyatékosok. Ezeknek az életéből is hiányzik valami, valami nagy sérülés van bennük. És ez a sérülés elsősorban ott mutatkozik meg, ahogy gondolkoznak. Nagy baj van a gondolkozásukkal, ahogy kiderül a kérdésükből. Márpedig, kedves testvérek, minden azon múlik, minden ember életében, hogy hogyan gondolkozik. Mert ahogy gondolkozik egy ember, úgy él. Nézi valaki az életünket, ha egy kicsit ért a dolgokhoz, akkor meg tudja egy-kettőre állapítani, hogy mi hogy gondolkozunk. Ahogy beszélünk, ahogy élünk, amilyen az életvitelünk, így gondolkozunk. Ezek az emberek, Jézus tanítványai, róluk szeretnék most inkább szólni, nem jól gondolkoztak. Az ő logikájuk a következő volt. Figyeljük meg. Ez az ember, hát ez valami szörnyű átok alatt született. Vakon született. Ennek egyetlen egy magyarázata van. Ezt az embert Isten megbüntette. Megbüntette az Isten. Nagyon érdekes a tanítványok logikája. Meglátnak egy vakon születettet, és nem azt kérdezik, hogy te mester, mondd már meg nekünk, hogy mi Miért látunk? Mi miért születtünk látóknak? Mi miért látjuk olyan gyönyörű módon a környezetünket? Nem ezt kérdezik, pedig kedves testvérek, az igazán izgalmas kérdés ez. Nem az az izgalmas kérdés, hogy ez az ember miért született vakon. Ez egy kisebbségnek a kérdése. Hát jóval kevesebb ember van, aki nyomorékon születik, vagy vakon születik. Sokkal több ember van, aki egészségesen születik. Na de ennek mi az oka? Milyen különös, kedves testvérek, ez a logika? Tulajdonképpen ezek az emberek, a Jézus tanítványai úgy viselkednek, amikor azt kérdezik, hogy ki vétkezett? Ki vétkezett? Biztos ez vétkezett, ez a koma, csak nem tudjuk, hogy mit. Vagy lehet a szülei? A szülei voltak valami szörnyű bűnbe, hogy Isten így büntette meg őket. És figyeljük meg, testvérek, a kérdés azt jelzi, hogy a tanítványok egészen kívül vannak a bűnkérdésének a körén. Ők kívülről kérdezik meg, ki vétkezett. Ők ezt az egész dolgot úgy szemlélik felülről és kívülről, mint akik obligón kívül vannak. Mint akiknek semmi bűnük nincsen. És foglalkoznak másnak a bűneivel. Ráadásul kutatják ennek a szerencsétlen ember szerencsétlen életének, sorsának az okait, az okokat. Mi ennek az oka? Mi ennek az oka? Kedves testvérek, szeretném rögtön leszögezni, hogy ez egy nagyon veszélyes logika. Ez egy nagyon veszélyes logika. Ez egy fogyatékos logika. Ez egy nagyon veszélyes bilincs. Ha valaki belebonyolódik ebbe a kérdésbe, a bűn és a büntetés kérdésébe. Nagyon veszélyes zsákutca, kedves testvérek. És hadd mondjuk meg, hogy mi mindnyájan hajlandók vagyunk erre. Mindnyájan hajlandók vagyunk erre. Mi készek vagyunk, és így is gondolkozunk, e szerint, a logika szerint. Testvérek, hát mi az első gondolatunk, ha valami baj ér bennünket? Mi az első gondolatunk? Miért büntet az Isten? Hát miért büntet az Isten? Azt mondja nekem az öreg néni, hogy hát tiszteletes úr, nem tudom, hogy mi bűnöm, mert elestem a biciklivel, amikor én mentem a ABC-be bevásárolni. Ez az első gondolata. Azért esett el a bringával, mert biztos Isten megbüntette. Hát mondom, vagy a vérnyomása ment föl. De nem, testvérek, ez az első gondolata. Másik emberrel történik valami, kiderül róla, hogy súlyos beteg, gyógyíthatatlan. Miért bünteti az Isten? Hát ez az első gondolatunk, testvérek. Abban a percben még a hitetlen ember is, testvérek. Nagyon érdekes. Hányszor kellett nekünk lelkészeknek is kórházba menni, hívott valaki, menjünk azonnal, súlyos beteg az illető, velünk akar beszélni. Velünk akar beszélni? Ez véres szájú tanácselnök volt a kommunizmus idején. Mit akar ez beszélni? Mit akar ez a pappal beszélni? Hát azt akkor kiderült, testvérek, hogy hát igen, már nem tudom, melyik hanyadik fázisban van a rákos betegsége, már kínlódik, már érzi a halál közelettét, és mi foglalkoztatja? Utolért az Isten. Megbüntetett az Isten. Aztán jön hozzám a zereg néni, tiszteltes úr, az Isten nem ver bottal. Az Isten nem ver bottal. Utolért ezt a csirkefogót? Ez egy ateista, senki házi ember volt. Ez mindig csúfolta a hívőket, most utolérte az Isten. Ez az első gondolatuk. Talán az meg se fordul a fejükbe az embereknek, talán egyikünknek se sokszor, hogy meg kellene menteni ennek az embernek valahogy a lelkét. Hogy ez most nagyon nagy bajban van. Nem, jön a logika. Jön ez a félelmetes logika, hogy baj ér valakit, baj ért engem, baj ért a családomat, baj érte a gyerekemet, az unokámat, a mit tudom én kicsodát, miért büntet bennünket az Isten? Ez egész biztos Istennek a büntetése. És ez, kedves testvérek, fölvet egy nagyon komoly kérdést. Fölveti azt a kérdést, hogy ugyan milyen Isten képük volt ezeknek a tanítványoknak? Milyen Isten képük volt? És fölveti azt a kérdést, hogy milyen Isten képed van neked, meg nekem. Milyen Isten képünk van? Ez Isten olyan, mint egy sarki rendőr, hogy a gumibottal egyfolytában az figyeli, hogy valaki valami disznóságot csinál, aztán odacsap. Odacsap és bosszút áll. Oda csap, mert a bűnt nem hagyja büntetés nélkül. Ha valami baj történik, az biztos, hogy amögött valami súlyos bűn áll. Milyen Isten képed van, testvérem, te neked? Mit gondolsz te Istenről? És akkor a történetet olvasva azt olvasjuk, hogy miközben a tanítványok ezen spekulálnak, jön Jézus. Jön Jézus, és a következőt mondja nekik. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Ilyen különös mondat, testvérek, nem? Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Mondja Jézus a tanítványoknak. Érdekes, hogy még mielőtt a vakon születetthez lépne Jézus, előbb foglalkozik a tanítványokkal. Ők is vakon születtek, lelkileg. Előbb velük foglalkozik. És a Jézus szavai, amit mond nekik, kinyit egy olyan ajtót, amelyiken a tanítványok beláthatnak Isten világosságába, világába. Beláthatnak a láthatatlan világba. Kinyit a hitük előtt egy ajtót. Se ez nem vétkezett, se ennek szülei nem vétkeztek, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek az Isten dolgai ennek az embernek az életében. Kedves testvérek, Jézus egy olyan ajtót nyit meg, amelyik ajtót csak a hit emberei képesek belépni. Ezt előre szeretném mondani. Csak a hit emberei tudnak ezen az ajtón belépni. Azt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága. Vagyis, én nekem van hatalmam arra, hogy a legnagyobb sötétségbe is bevilágítsak, és ha ti az én világosságomban néztek oda, ahova én irányítom a reflektorfényt, akkor ti is látni fogtok. Olyan dolgokat, amiről eddig nektek fogalmatok se volt. Mert hiszen mit mond Jézus? Se ez nem vétkezett, se ennek szülei nem vétkeztek, hanem ennek az embernek van egy küldetése. Ennek az életnek van egy küldetése. Ennek a vakon született ember életének van egy magas rangú, egy magas szintű értelme. Ez pedig az, hogy azzal a küldetéssel érkezik ebbe a világba ez az ember, hogy egyszer találkozzon Jézus Krisztussal, a testélet Istennel, aki meggyógyítja, és a gyógyításán és a gyógyulásán keresztül felragyog az Isten hatalma és dicsősége ennek a vakon születettnek a környezetébe. Mi azt mondanánk, hogy handicappel született ez az ember, egy óriási hátránnyal, és kiderül, hogy szó sincs róla. Amit mi handicapnek ítélünk, vagy fogyatékosságnak ítélünk, vagy balszerencsének ítélünk, vagy valami nagy bajnak ítélünk, az egészen máshogy néz ki. Ha benézek azon az ajtón, amelyiken nem csak az óromig látok, ahova csak a hitemmel tudok benézni. Ennek a vakon született embernek, kedves testvérek, a legmagasabb rendű életet szánta az Isten. Már a születésében. A legmagasabb rendű életet. Ez pedig az, hogy az Isten dicsősége felragyogjon az életén keresztül. Az Isten dicsősége és az Isten szeretete és az Isten kegyelme. Biblia szerint, kedves testvérek, a legmagasabb rendű küldetés, ami létezik ezen a földön, az az, ha egy embernek az a küldetése itt ezen a földön, hogy felragyog az életében az Isten szeretete, az Isten dicsősége és az Isten kegyelme. Ez egy magasztos cél. Testvérek, ki gondolta volna ezt? Ki gondolta volna ezt, aki ránézett erre a szerencsétlen emberre? A tanítványok egész másra gondoltak. És kedves testvérek, vajon mi mit gondolunk? Vajon mi mit gondolunk másokról, és mit gondolunk magunkról? Mert a Jézus szavai egyértelműen azt jelentik, hogy tulajdonképpen nincsen értelmetlen élet a Földön. Nincs értelmetlen élet. Az lehet, hogy valaki nem látja az élete értelmét, nagyon sok ember valaki nem látja, de ez nem jelenti azt, hogy nincs értelme az életének. Nincs értelmetlen élet, csak van, aki megtalálja az élet értelmét, és van, aki nem találja meg, és ez tragédia. Ez tragédia, testvérek. Ha valaki úgy éli le az életét, itt ezen a földön, hogy a végén azt mondja, hogy az mi értelme volt ennek az egésznek. És hány millió ember van, aki ezt mondja? Hány millió fiatal van, aki ezt mondja? Nincs semmi értelme az életnek. Félelmes dolog ez, félelmes dolog ez, ugyanakkor hatalmas evangélium, hogy mégis van az életnek értelme, és ezt meg lehet találni. Mert tulajdonképpen ma is ez a legértelmesebb élet, amelyiken felragyoghat Isten kegyelme, szeretete és irgalma. Mégpedig úgy, hogy nagyobbnak bizonyul az Isten szeretete minden bűnömnél. Minden bűnömnél. Hát nem az Isten irgalma ragyog ott, kedves testvérek, amikor egy ember rádöbben arra, hogy én egy bűnös, elveszett ember vagyok, hogy nincsen bennem semmi jó. És akkor jön Jézus. És azt mondja, megbocsátattak a te bűneid. És ott leszel az én országomban, és elmegyek, és helyet készítek nektek. Mert atyám, akarom, hogy azokat, akiket nekem adtál, meglássák az én dicsőségemet egyszer. Ez értelmes élet, kedves testvérek. Amikor valaki fölismeri ezt a dolgot, és hogyha valaki ezeket fölismeri, egész máshogy fogja értelmezni a saját életét. Én azt tapasztalom, testvérek, hogy az emberek nagy része nem érti az saját életét se. Nem érti, hogy miért történik vele. Ez csak a hívő ember fogja tudni megérteni, amikor Jézussal találkozik, és világít az ő szívébe is a világosság. Amikor az ő gyógyulása is végbe megy, és elkezd hitével látni. Testvérek, akkor ragyog fel az embernek, hogy mi is az életem értelme. Én nagyon sok emberrel találkoztam, és találkozom ma is egyre többel, akikről csak ugyan megdöbbenve tapasztalom azt, hogy annyi minden történik velük, családjukban, személyes életükben is, az égvilágon semmit nem értenek belőle. Vagy azt mondják, hogy szerencsés vagyok, vagy azt mondják, hogy pekes vagyok. Vagy azt mondják, hogy ver az Isten egyfolytába, stb. 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 Az bizonyos, ebből a történetből bizonyos, kedves testvérek, hogy valaki meglássa az élete értelmét és célját, ehhez Jézussal kell találkoznia. Ez bizonyos. Jézussal kell találkoznia, és beszélő viszonyba kerülni vele. Kontaktusba kell kerülni Jézussal. Ha ez nem történik meg egy ember életébe, testvérek, semmi értelme az életének. Ilyen értelemben nem lesz. Akkor is lesz ugyan az életének valamilyen negatív értelme, mert az egyik emberen, testvérek, fölragyog már itt a földön az Isten kegyelme és szeretete, a másik emberen pedig föl fog ragyogni Isteni igazsága, és az félelmes lesz. Az félelmes lesz, amikor egy emberen az Isten igazsága ragyog fel. Akik a kárhozatra mennek, az örök kárhozatra, azokon fel fog ragyogni Isten igazsága. Azok világos lesz, hogy elkárhoznak, mert megérdemlik. Mert megérdemlik. Nem fognak tudni védekezni se. Mert az Isten igazságának is fel kell ragyogni. Nem csak a kegyelmének, nem csak a szeretetének. Mind a kettő fel fog ragyogni egyszer, testvérek. Csak újra mondom, az nem mindegy, hogy melyik. Hogy mi fog rajtam felragyogni az én életemen és az én halálomon. Olyan jó, hogy jött Jézus. Olyan jó, erről beszél az egész Szentírás, az egész Új Szövetség, erről beszél, hogy Jézus jön, és a Jézus Krisztus földi életében, kereszthalálában és feltámadásában, dicsőséges mennybe menetelében kiderül, kedves testvérek, hogy Isten még a bűnhatalmát és a bűn erejét is át tudja fordítani az ő dicsőségére. A Krisztus szenvedése, ami egy borzalmas dolog volt, ha végig gondolja az ember, az is, kedves testvérek, arra szolgál, hogy felragyogjon az ő szenvedésén, az ő helyettes elégtételén, az ő dicsőséges feltámadásán az Isten bűn feletti hatalma és uralma. Igen, testvérek, ez egy csodálatos dolog, amikor ezt meglátjuk. Isten minden rosszat képes átfordítani arra, hogy a mi üdvösségünk megvalósuljon. Hogy a mi üdvösségünk megvalósuljon, hogy te egyszer velem együtt ott lehess Isten országában. Ez Isten fölhasználja, kedves testvérek, a szenvedéseinket, a nehezeket, a próbatételeket. Felhasználja Isten a te könnyeidet, a te szomorúságaidat, csalódásaidat, a te súlyos szenvedésedet. Mindent fel tud Isten használni, hogy megvalósuljon a te üdvösséged. És nem úgy lesz, mint ahogy a tanítványok gondolták és látták. Meg fogod látni, hogy nem úgy működnek a dolgok, Hogy ő vétkezett, vagy szülei vétkeztek, és ezért megyünk a pokolra, és ezért átkozottak vagyunk. Hanem úgy történnek a dolgok, hogy vétkeztek a szüleim is, meg én is, meg életünk végéig, és mégis egyszer ott leszünk az Isten országába. Mert felragyog Isten dicsősége rajtunk. Ahogy ezen a szegény embernek az életén keresztül is felragyogott az Isten dicsősége. Kedves testvérek, Jézus azóta is újra meg újra jön. Tegnap este is beszéltem erről. Jézus azóta is jön, kezdeményezi a találkozást velünk. Kezdeményezi a találkozást veled. Bárki legyél, aki itt vagy, nem vagy véletlenül itt. Nem vagy véletlenül itt. Mint ahogy az se véletlen, aki nincs itt. Mert akik itt vannak, azokkal biztos, hogy Jézus az igén keresztül, mert mindig az igén keresztül jön, találkozni akar. És az ő célja az, közölje veled is, hogy a te életeddel magasztos célja van. És ez a magasztos célja az, hogy téged üdvözítsen. Hogy te neked egyszer örök életed legyen az ő országában. És legyen az Úrért dicsőség azért, ha valaki ezt megérti, és így tudja érteni a saját életének a különféle nehézségeit. Azt mondhatom a testvéreknek, hogy én az életemben a legnagyobb áldásokat mindig a kudarcokon keresztül kaptam és vettem, amikor nagyon el voltam keseredve, vagy amikor nagyon csalódtam emberekbe, meg magamba, meg ebbe, abba, amabba. Mindig ezekben a nehezekben jött a legnagyobb áldás. Amikor nekem valami nem sikerült, abból mindig egy nagyon jó dolog jött ki. Azért lettem lelkipásztor, mert nem sikerült diszidálnom. Leszedtek a vonatról, kiment mit tudom én hány százezer ember 56-ba. Azokat nem szedték le a vonatról, azok mind kijutottak, egy csomó ember. Hát engem meg leszedtek a vonatról, visszatoloncoltak. Hát nem volt más választásom, mint folytattam a teológiát. Nem mondtam, hogy nem akarok én pap lenni, nem azért mentem a teológiára, hanem azért, hogy ne vigyenek el katonának. Nem akartam én pap lenni, eszem mágában se volt. De mégis Isten más gondolt. Más gondolt. Hát nem esett jól, amikor leszedtek a vonatról, ezt bevittek az ábos laktanyába, nem esett jó testvérek, de hát így lehettem lelkipásztor. Így lettem lelkipásztor. Így ismerhettem meg a feleségemet. Miután hazatoloncoltak, aztán olyan helyzetbe kerültem, és nem akarom itten az életrajzomat elmondani a testvéreknek, de mindenféle bajokon keresztül, ami történt velem, még Isten mindig csak följebb emelt. Mindig csak följebb emelt. Úgyhogy, hát, azért az ember egy idő után el kell, hogy jusson oda minden hívő ember, hogy amikor valami olyan dolog történik vele, ami nem tetszik, meg csalódik, akkor az ember kíváncsi lesz. Uram, ugyan mit fogsz kihozni most ebből a dologból? Mert hogy te jól fogsz kihozni, az egy biztos. El szoktam mondani a Justinének a történetét, aki egy özvegyasszony volt, és egyedül élt Gyömrön, a Justinéni, egy aranyos, hívő lélek volt, egy nagyon egyszerű kis asszonyka volt, és mindig csodáltuk a hitét és az életszemléletét, azt a csodatos életszemléletet, amit csak Jézustól lehet kapni, ahogy valaki az életét értelmezi, hogy a Justinéni ilyen jó hideg tél volt már, és hát nagyon fázott, nem nagyon volt neki pénze tüzelőre, és akkor a gázpalackot, vagy a konyhába a gázt égve hagyta, éjszakára, hogy valami kis meleg jöjjön be, aztán rátette a lavort, hogy ottan párologjon is, aztán elaludt. Hát, hogy történt, hogy nem történt, nem tudom, de a lényeg az, hogy felrobbant a gázpalack. És a válaszfal, ami a konyha meg a kis szobája között volt, leomlott. És azt mondja, arra ébredek fel, tiszteletes úr, hogy hatalmas nagy robbanás, szétnézek, hát eltűnt a konyhafal. mondom, Uram, dicsőség te neked, mindig ilyen nagy konyhára vágytam. És az volt bennem, testvérek, hogy hát, én nem vagyok benne biztos, hogy én ezt mondtam volna. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt mondtam volna, hogy Uram, hát te most valami még jobbat készítettél. Még nagyobbat készítettél én nekem. És Isten ígéje azt akarja elérni a mi szívünkbe, testvérek, és az Úr azért szól hozzánk, hogy megismerjük őt, aki ilyen hatalmas, hogy azt gondolnánk, hogy ez a szerencsétlen bakon született. Hát milyen szerencsétlen? És majd látjuk, hogy fölragyog benne Isten dicsősége. Azért hát félre, kedves testvérek, mindenféle pessimizmussal. Ne sajnálgassuk itt magunkat előre-hátra. Ne vádoljunk senkit, hanem várjuk az Urat, aki hatalmasan, dicsőségesen tud cselekedni mindnyájunk életében. És felragyoghat, és kívánom, hogy ragyogjon is fel a testvérek valamennyiüknek az életén az Isten dicsősége életükben és halálukban egyaránt. Amen. Urunk, köszönjük te neked, hogy tanítasz bennünket hinni, a hit szemével nézni és látni. Taníts meg arra, Urunk, hogy rászokjunk sokkal jobban feltenni a hit szemüvegét, mert látod, hogy milyen gyarlók vagyunk, és mennyire nehezen szánjuk rá magunkat, hogy a dolgokat hitben kezdjük nézni és vizsgálni. Köszönjük te neked, hogy ott van fölöttünk szüntelenül a te oltalmazó, gyógyító kezed, örök terved, üdvözítő terved. Köszönjük te neked, hogy mindennek úgy kell történnie a mi életünkbe, hogy az a mi javunkat és üdvösségünket szolgálja, úgy, hogy a te dicsőséget felragyoghasson rajtunk. Urunk, várjuk azt újra meg újra, hogy ragyogtasd fölöttünk a te kegyelmedet, hogy legyen nagyobb a te kegyelmed bűneinknél, legyen a te kegyelmed nagyobb belső sötétségünknél. Kérünk téged arra, hogy most is beszélj tovább velünk az ige üzenetén keresztül, hadd rejtsük szívünkbe a te beszédedet, és hadd váljon az üdvözítő, üdvösséges gondolatokká bennünk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. A hirdetéseket hallgassuk akkor.
Köszönjük szépen a ma esti igét is az Úrnak, és a tolmácsnak is, és készüljünk imádságos szívvel a holnap esti alkalomra is. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Holnap este 6 órakor is együtt leszünk, és folytatjuk ennek a történetnek az átgondolását. Tehát szeretettel hívunk és várunk, és másokat is hozzunk, hívogassunk, szólítsunk meg. Most a záró énekünket énekeljük, a 445. énekünket, ezt az első 6 versével énekeljük el. 445. énekünk első verse így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. 445. első 6 versét énekeljük.